Aici, Radio România, București. Continuăm programul nostru cu emisiunea în limba maghiară.
Tizenătura. Itt a Bukaresti Rádió, Románia. Egy órás magyar nyelvű műsorunkat sugározzuk, középhullámon a 603, a 909, az 1197, az 1314, az 1404 és az 1593 kHz-es frekvencián.
A mikrofonnál Márta Nevelin, köszöntöm Önöket! A következő egy órában az Espresso-t hallják, benne Szabó Róbert Csaba Alakváltók című kötetéről hallhatnak, mely nemrégiben jelent meg a Pécsi Jelenkor kiadó gondozásában. A kötetet szerdán mutattuk be Kolozsváron, a Gaudiamus könyvesüzletben. Ebből a beszélgetésből hallanak részleteket.
Espresso. Hétvégi zenés kávéház.
Szabó Róbert Csaba Szilágy Bagoson született 1981-ben. Középiskoláit Szilágysomlyón végezte, majd a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem magyar néprajz szakán szerzett diplomát 2003-ban. 2005-től a Marosvásárhelyi Látó Szépirodalmi Folyóirat honlapért felelős szerkesztője, majd 2008-tól főszerkesztő helyettese is. Az Alakváltók az ötödik könyve. Korábbi kötetei az egész Antarktisz kontinens, a Kutyák Birodalma, Temetés este 10-kor és a Fekete Dácsia.
Thank you.
Az 50-es évek Romániájában meglehetősen rossz volt a közhangulat, legalábbis ez érződik ki a korabeli dokumentumokból. A háború utáni szegénységet szárasság is követte, aztán a központi hatalom megszilárdulásával egy időben a titkos rendőrség is felbukkant, és egyre inkább éreztette jelenlétét. Az arisztokratákat összefogdossák, kitelepítik, sokakat kuláknak bélyegeznek és kényszermunkára visznek, ami gyakorta egyenlő a halállal. Ezekkel az állapotokkal, a rendszerrel dacolnak néhány százan. Persze soraikban vannak katonaszökevények, törvényen kívüliek, valódi ellenállók és olyanok, akiket csak az élet sodort ilyen helyzetbe. Ma ezekre a bujdosó legényekre, alkalmanként nőkre kétféleképpen szokás emlékezni. Vagy hős ellenállóként, vagy semmire kellő útonállóként. De az igazság valahol félúton van a kettő között. Ezekről az évekről, emberekről, sorsokról ír Szabó Róbert Csaba Alakváltók című regényében. A regény kerettörténetét egy az 1989-es forradalom előtt néhány hónappal Mára Maros-szigetről Bukarestbe utazó orvos különös találkozása adja, illetve az ő reflektálása mindazokra a változásokra, amelyek az országot érik. Szabó Róbert Csabát és Márton Evelint hallják.
Arra gondoltam, hogy esetleg te beszéljél arról, hogy miért pont ez lett a címe, hogy Alakváltók. Ugye általában egy könyvnek a címe az sok mindent elárul már magáról a műről, vagy felkelti az érdeklődést. Van is egy mondatod, amit itt kiírtam, azt mondja, hogy az ország állapota úgy változik, mint a lepke élete, és hát nagyjából azért e köré épül fel ez a regényed. Beszélnél róla, hogy miért pont ez lett a címe, és hogy volt-e más verzió az Alakváltókon kívül?
Nem volt más verzió, ez nagyon hamar kiderült. Hát igazából, amikor találkoztam az alaptörténettel, ezzel a hegyekben bujkáló, nem is tudom minek, ellenálló, magukat ellenállónak nevező, de szerintem ez inkább utólagos konstrukció, vagy utólagos elnevezése, ez az ő tetteiknek és mindenféle státuszuknak, amivel az Ozsdola környéki hegyekben ők működtek. Tehát mikor találkoztam ezzel a történettel a Székelyföld folyóiratnak egyik számában, azt hiszem, ők egy tematikus számot készítettek ebből, nagyon-nagyon rég, valami 10 éve, akkor ezt a történetet úgy magamba félretettem, és aztán amikor egyszer csak így éreztem, hogy ennek eljött az ideje, hogy talán lehetne valamit kezdeni vele, akkor elkezdtem ezt fölépíteni, ezt a történetet. A hiányosságokra megpróbáltam megkeresni azokat a dolgokat, amikkel bármilyen szinten dramaturgiailag a történelem szempontjából, vagy egyáltalán bármilyen kontextussal, ami e köré helyezhető, lehet kezdeni valamit, és olvasván ezeket a mindenféle történelmi munkákat, az a látványom támad, hogy egyébként ez szerintem egy közhely, tehát ez bárki kitalálhatta volna, hogy igenis az emberek a 20. század folyamán, de lehet, hogy jó korábban is, sőt, biztos vagyok benne, olyan formán próbáltak túlélni, vagy elhelyezkedni új történelmi, hogy így mondjuk történelmi szituációkban megfelelni, menteni a saját bőrüket egészen eddig, hogy lényegében alakot váltottak. Akik korábban mondjuk vasgáristák voltak, azokból nagyon könnyen lett kommunista, vagy az új rendnek a verőlegénye akár, vagy nagyon könnyen be tudtak állni az egyik titkos szolgálatból a másikba, az egyik a másikra épült. És hogy ezt elegészen elvezetve a 89-es fordulatig, bárhogy nevezzük, hogy ahogy akkor ezeknek az alakzatai még mindig tetten érhetőek. Tehát lépten nyomon ma is találkozunk a politikában. Tudjuk, hogy Iliescu még mindig ott van, akinél nagyobb alakváltót azért el se lehet képzelni, hol ilyen, hol olyan, hol ott valójában a belső lényeg az mindig ugyanaz a rossz, ugyanaz a valami, de külalakra próbál válaszokat adni, és így a kihívásoknak, vagy annak, ami éppen van, és akkor ilyen formán különböző köpönyegeket vesz fel. És én ez tényleg egy közhely, de éreztem, hogy annak a történetnek, amit megtaláltam, a hegyekben bujdosó emberek történetének, van egy ilyen, mindenképp kell egy kontextus, ezt nem lehet csak úgy önmagában eladni, vagy számomra nem volt tétje ennek. Éreztem, hogy ennél sokkal többről van szó, pedig arról, hogy az 50-es évek nagyon-nagyon meghatározta, egész 89-ig, lehet még napjainkig is Románia történelmét, én ezt így gondolom, miután mindenfélét elolvastam és végiglapoztam, és hogy a Dézs-féle korszak az ugye a sztálini korszakra hasonlítván rendkívül vérengző volt, és hogy igazából előkészített mindent annak a hernyónak, akit a Ceausescu-nak is lehet nevezni, ezt csak azért mondom így, mert benne van a regényben, és nem én mondom, hanem az elbeszélő, vagy valaki, aki nem én vagyok, de lehetnék. Szóval, hogy ilyenképpen gondoltam el, hogy legyen egy ilyen, legyen egy kerete, hogy ki beszél, akkor az lenne az orvos, aki 89 novemberében és decemberében épp Bukarestbe készül, és ott is van, amikor kitörnek ezek az események. És akkor, hogy ő ennek a tudásnak a birtokában, nyilván ez egy visszavetített elbeszélő, az én tudásom is benne van, a mi tudásunk is benne van, a 25 év tárlatából, de akár ugye egy-két hónappal később a vásárhelyi események, vagy pár hónappal később a bukaresti bányászjárás, tehát hogy mindenképp ez a tudás is benne van, nem igaz, hogy nincs benne, viszont ha ez az elbeszélő találkozott ezekben a hegyekben bujkáló embereknek a történetével, úgy gondoltam, hogy számára könnyen elérhetőek azok a felismerések, amik ott a tömegben érik, hogyha majd elolvassák a könyvet, elolvassák, akkor azok, hogy azt érzi, hogy ez nem biztos, hogy egy nagyon nagy változás, illetve változás, de az alakváltás módszerei vagy folyamatai révén az.
Igen, azt különben megfigyeltem, hogy itt az egyetlen szereplő, úgymond az az elbeszélő, aki nem esik át ezen az alakváltáson, tehát hogy ő ugyanaz marad nagyjából, aki volt, aki elindul ugye már a Maros-szigetről. Na, ez egy izgalmas dolog, azon gondolkoztam, ugye annyit kell tudni, hogy az elbeszélő az a vonaton találkozik ezzel a Xavier nevezetű figurával, akitől tulajdonképpen az egész ellenállók, vagy minek nevezzem, történetéről, meg a Szekuról, meg egyáltalán az egész sztoriról hall. És ő ugye már a Maros-szigetről indul Bukarestbe. Azon gondolkoztam, hogy azért gondoltad, hogy már a Maros-sziget, Bukarest, hogy kell ez a táv, mert hogy azért egy tizenvalahány órás vonatút, hogy ez elegendő idő arra, hogy a főhősnek elbeszélhessék ezt a történetet, vagy hogy felépüljön egy kapcsolat, mert hogy végül is Xavier meg az elbeszélő között lesz egy kapcsolat. Tehát, hogy miért nem írtad azt, hogy mit tudom én, Dézsről utazik, nem lett volna elég hosszú az út, igaz?
Persze, ebbe igazad van teljesen. Ez tényleg így volt, hogy elővettem a menetrendeket, egyébként elképesztő, hogy a CFR menetrendje.
De az akkori menetrendet vetted elő.
Természetesen, mondjuk 89-ben már nem adtak ki, ott még a 88-as volt érvényben, ugye pont akkor kell, azt hiszem, hogy valami olyan tájt, amikor a forradalom, akkor kellett volna az újat kiadják, nem jelent meg, de a 88-as alapján állítottam össze, de igen, szükségem volt egy olyan vonatútra, ami átszeli az országot, tehát mindenképp azt akartam, hogy valahonnan Erdélyből induljon, ez egy ilyen tengely, ami akár szimbolikus lehetne, de nem az. És akkor elér Bukarestbe, az biztos volt, hogy Bukarestbe akarom, és hogy éjszaka legyen. És akkor ezek a szempontok alapján, meg nyilván hát a narratív szál az úgy tud szépen fölépülni, hogy akkor éjszaka és idő. Tehát, hogy este indul, és reggel érkezik oda, mintha újjászületés volna, de persze ez nem igaz, mert nem akarom nagyon szimbolikusra venni, vagy nem akarok ennek mélyebb értelmet. Egyébként még el akartam mondani, hogy azért bánok óvatosan ezzel az ellenálló szóval, mert a puszta jég ténykedése nyomán rengeteg embert megkínoztak, és azt gondolom, hogy annyit megérdemelnek ez a rendkívül sok ember, akit így vagy úgy megkurcoltak és tönkretették az életét, hogy ne feltétlenül pozitív hősökként tekintsünk rá, ne ellenállunk. És persze ettől még lehetnek, csak én nekem van egy ilyen minimális távolságtartásom ezzel a történettel szemben. De visszatérve a vonatútra, ami igen, ezek ilyen regényírói, mit tudom én mik, ezek kicsi dolgok, amiket föl kell építeni. Persze Vida Gábor elolvasván a regényt rögtön mondta, de hát nem is ott cserélnek mozdult, ahol én mondtam. De hát a Vida Gáborunk már csak ilyen, de pedig emlékszem pontosan, hogy megkérdeztem tőle, és ő azt mondta, hogy ott cserélnek először. Én a menetrendet olvasva úgy látom, hogy egy ideig személyvonat, onnantól gyorsvonat, akkor gondoltam, hogy biztos ott cseréltek attól annál az állomáson vonatot. Na de hát mondtam Gábornak, hogy olyan dolgokra bukkanjon rá, ami megdönti az elbeszélés vagy a regény szerkezetét, olyanokra nem bukkant rá viszont.
Itt szóba került egy lényeges dolog. Azt hiszem egyébként, hogy a 2004-es Székelyföld, valamelyik Székelyföld szám volt erre számba, de hogyha jól emlékszem, akkor az tényleg csak a pusztai jégféle társaságra szorítkozott, viszont te az alakváltókban úgy megpróbálod az egész romániai muszáj ellenállóknak nevezzük őket. Nyilván tisztázható, hogy mindenféle fajta ember bekerült ezekbe a csapatokba. Azt szerettem volna kérdezni, hogy körülbelül mennyit levélt árasztál ezért, mert hogyha valaki végigolvassa majd, vagy remélem, hogy mindenki, akkor azért ez átüt, hogy itt azért van egy kemény dokumentációs munka mögötte, tehát ugye semmiképpen nem fikció. Fikciós elemek nyilván ott vannak, tehát hogy meg kellett ezt valahogy majd erre is rákérdezni. De hogy mennyi időt kutattad, úgymond ezt a sztorit?
Nagyon sokat kutattam, és az volt az egyik legjobb időszakom. Tehát hogy azt nagyon-nagyon élveztem, a Marosvásárhelyi levéltárban elképesztő gazdag anyag van az 50-es évekről. Szépen rendszerezve, ott van minden, ki milyen, dologra kíváncsi, a hegyi ellenállókra. Van ilyen, de ezt már mondjuk elmondtam interjúban, lehet, ha olvasták, vagy hallották, akkor bocsássanak meg, hogy elmondom még egyszer. Volt ilyen, hogy ugye pont ezekben a hegyekben bujkáló emberek után nyomozva, a Bukarestből a Securitate azt a parancsot adta a helyi igazgatóságoknak, hogy gyűjtsék össze, főleg hegyvidéken, hogy milyen erdei házikók, kunyhók, vagy bármilyen menedék, vagy faházak, vagy vadászházak vannak a hegyekben. És ezt szépen megcsinálták. És kinyitom például a Maros völgyére jellemző, vagy a Kelemen havasokban található ilyen menedékházak nagy listáját, és az egy aranybánya, tényleg. Ott van elejétől a végig leírva, milyen állapotban van, mert ugye az erdészek eléggé be voltak szervezve abban az időben. Hát, hogy ők mindent tudtak, mikor épült, vagy esetleg már romokban hever. Hát ez egy regényírónak, ez fantasztikus. És tényleg rengeteg ilyen dolgot lehetett találni. Nagyon sok dolgot találtam pusztaékról, itt a Vásárhelyi Levéltárban nagyon kevés anyag van, viszont minden más ilyen elemről, ilyen gyanús elemről rengeteg minden van. Hát azon kívül meg a maga a kontextus, hogy milyen volt az a kor, milyen hangulat volt, hogy próbáltak minden áron valamit írni, valami jelentéseket kiízzadva magukból, nagyon szép magyaros románsággal, és én láttam, hogy én ezt valahogy nem értem, és akkor rájöttem, hogy ezt egy magyar ember írta, de hát annyira nem tudott románul, de hát románul kellett írni a dolgokat, és akkor nagyon bájos szövegeket lehet olvasni. Vagy ilyen összegyűjtött, azt meg is osztottam az Alakváltók Facebook oldalán, hogy ilyen névtelen levél, hogy most nullassatok meg, és akkor aláírás a halál. Eltársak, mert nem tudom mi lesz. De rengeteg ilyen, hogy fotók úgy mellékelve ezekbe a dossziékba. Egyébként meg a regényemre szeretek úgy gondolni, pont amiért te is mondtad, vagy nem emiatt mondtad, de mindenképp az, hogy hát ez igazából egy fikció, aminek vannak valós alapjai. Azért nem csak a puszta ég történetem, mert amikor elkezdtem ezt a kontextust tágítani, kutatni, bővíteni, rájöttem, hogy ez egy nagyon széles jelenség volt, és többet érdemel, meg aztán a pusztaék történetében elég sok dramaturgiai hiányosságot, tehát legalábbis az én elképzelésem szerint hiányzott belőle egy csomó minden. Amit szépen innen-onnan összeraktam. Egyébként a románok csináltak egy filmet, egy játékfilmet, nem lett olyan jó, de nagyon sok mindent lehet látni.
Hát, hogyha most már itt a film szóba került, mint olyan, én úgy tudom, hogy elég sokáig dolgoztál azért, ha nem más fejben, levéltárban, meg egyáltalán ezen a regényen. Viszont közben született egy rádiójáték, aminek hasonló a témája, meg hát egy forgatókönyv is készülőben van, vagy elkészült menet közben. Ehhez egyetlen kérdésem kapcsolódna, ugye a rádiójáték az a Pusztai Banda néven fut,
igen.
Viszont az Alakváltókban megváltoztatod a... Tehát ugye ott már nem Pusztaiként, meg Jeges, meg mit tudom én, Dézsi néven szerepelnek, hanem Sólyom, Szarvas és társaik. Hogy ez miért? Pont azért, hogy a fikciós vonalat erősítsed?
Persze,
vagy...
persze. Tehát ott éreztem, hogy itt már annyi mindent hozzáírtam, hogy nem hinnék el, hogy Pusztaiként maradna meg benne, és amiről az előbb is beszéltem, én annyira tágítottam ezt a kontextust, hogy éreztem, hogy itt már azért többről van szó, mint ennyiről. A rádiójátéknak sokkal inkább dokumentaristába, sokkal inkább követi az eredeti. Nyilván ott is bele kellett azért nyúlni, mert dramaturgiailag tényleg voltak hiányosságok, és akkor azt az ember itt-ott kipótolja. Semmi olyat nem írtam bele, ami nem lehetett volna igaz, tehát utóbb például találtam olyan dokumentumokat, amik igazoltak olyan dolgokat, amiket én találtam ki, mert hogy éreztem, hogy A-ból C pontba eljött, kell egy B pont is, és akkor mivel nem volt sehol a B pont, én azt kitaláltam, és utóbb, amikor kutakodtam, akkor én megtaláltam azt a dokumentumot, ami igazolja, hogy tényleg úgy volt, ahogy azt a B pontot leírtam. A forgatókönyv azért fontos ebben a történetben, mert ugye volt a filmalapnak egy ilyen filmötlet bőrzéje, ahol beadtam egy szinopszist a Pusztaiék történetével, és volt egy ilyen pitch fórum, ami arról szól, hogy az ember a szakma előtt, rendezők, producerek, színészek, érdeklődők, bárki, ilyen 300-400-500 ember előtt.
Ezt akartam, hogy ez egy ilyen több száz emberes.
Borzalmas élmény volt egyébként, tehát ott állni, én aki belecsöppentem a semmibe, így elő kellett ezt adni, és akkor azt így megnyertem, és akkor elkezdtük fejleszteni a film alappal ezt a forgatókönyvet, aminek az első draftja el is készült. Tehát van egy eléggé jól használható forgatókönyv, amiből majd remélhetőleg lesz valami, ez még a jövő titka, azért filmet nem olyan egyszerű. Meg lehet írni, de nem biztos, hogy film is lesz belőle. Nagyon sokan hisznek még mindig ebben a forgatókönyvben, többek között a producerem, akivel egy nagyon jó találkozás volt, a Lajos Tamás, legutóbb a Félvilág, az talán ismeri mindenki annak a producere. Na és akkor, amikor kész volt a forgatókönyv, a regény még mindig nem volt kész, ezért éreztem, hogy itt pár nagyon jó ötlet fölbukkant, és ezért elég alaposan átvettem a forgatókönyvet. Az volt az érdekes, hogy máskor úgy szokták, hogy van egy regény, és akkor azt átfordítják.
Igen, ezt is akartam kérdezni.
Én egy picit visszafele kellett, elég nehéz volt. Tehát, hogy szépirodalmat kellett csinálni abból, ami eleve egy teljesen más nyelv.
Szabó Róbert Csaba Alakváltók című kötetéről hallhatnak, mely nemrégiben jelent meg a Pécsi Jelenkor kiadó gondozásában. A kötetet szerdán mutattuk be Kolozsváron, a Gaudiamus könyvesüzletben.
Nagyon erős képi világa van az Alakváltóknak, és hogy most ezt erősítsük, esetleg felolvasnál valamit, és aztán folytatjuk.
Jó, az elejéből akkor a pár oldalt. Későn értem haza a kórházból. Azt beszélik, mesterlövészek és külföldi terroristák lövik a tömeget. A mai nap folyamán kettőt is elfogtak és véresre verték őket. Talán meg is haltak. Most a rémhírek a legkelendőbbek Bukarestben. A forradalom kellékei. Egy golyó, szeretném hinni, hogy csupán tévedésből a mentőautón hűtőjét is kiukasztotta. A hidegteremben láttam Szavér holttestét. Mintha összezsugorodott volna egykori önmagához képest, ahogy ott feküdt árván a betonpadlón, egy vérfoltos lepedő alatt, és hiányzott a szakálla. Mintha az életével együtt azt is elvették volna tőle. Levághatta, mióta utoljára láttam, más magyarázatot nem találtam. Rejtőzködni kényszerített, és a szakától való megszabadulás a legjobb álca. Célzott lövés érte lapocka tájékon. A Pulcsescu ház környékén lőtték le, ami azt illeti nem messze a bejárattól. A házat később felgyújtották, amit nem csodálok, már hallani, hogy nem a felbőszült tömeg tette, hanem a forradalmára közé beszivárgó szekusok. A szekuritáté különleges egységei főadiszállásának megsemmisítését nehéz lett volna megakadályozni. Azt mondtam volna, hogy árván? Halálakor talán mindenki elfogadhatatlanul az életen kívül reketnek tűnik, viszont Szavér egyáltalán nem volt egyedül a hidegteremben. Aznap 500 halottat hoztak be az utcákról a kórházakba, és ez csak a kezdet volt, ahogy mondani szokás. Ismertem valamennyire Szavért. Azért tolongott a ház körül, mert elsőként akart bejutni. Hogy miért? Ezt szeretném elmondani. Jobban mondva ezt is. Valójában néhány fagyasztott csirkén és hasznavehetetlen kacaton kívül semmit nem találtak abban a házban a forradalmárok, azt írja az újság. De az elmúlt évek éhínségéhez képest most ez is főben járó véteknek tűnik. Hiába való minden. Az a hír járja, több teherautó nyíratot semmisítettek meg, még mielőtt a nép kezébe jutott volna belőlük akár egy oldalmi. Ami azt illeti, mióta Iliescu feltűnt a tévében, a forradalmárok élén sokakban megrendült a bizalom. Egy kemény vonalas kommunista fog megmenteni minket, kérdezgetik egymást a fiatalok az utcán. De egyelőre a lelkesedés, hogy Ceausescu elmenekült, elsöpri a kétségeket. Győzni fog a forradalom. Hallani mindenfelől. Amikor utoljára találkoztam Szavérral 1989. novemberében, búcsúzóul azt mondta nekem, hogy az ország állapota úgy változik, mint egy lepke élete. Kezdetben a háború után a szovjetek szétszórták és felügyelték a peték biztonságát, és a petét a román kommunista párt vezetőjéről, Dézsről nevezték el, ahogy a lárva kikelt a tojásból a gazdaróval, eltűnt a képből, a lárva elutálta maga mellől. A szovjetek kivonultak az országból, 63-ban pedig Dézs meghalt. Ceausescu következett, ő volt a hernyó, aki felzabálta az országot. És majd valamikor, fejezte be Szavér, megszületik a lepke is. Ám egy lepke sorsa háromféleképpen alakulhat, tette hozzá. Fölfalják, ez az első, mondjuk egy madár. Aztán elkaphatja egy gyűjtő és kipreparálja. És végül leélheti a neki kiszabott életét is, és petéket rakhat le. Más lehetőség nincsen. Mindez egy fene nagy körforgás, és ha megnézzük a lehetőségeket, egyik sem sokkal jobb a másiknál. Mert a lepke élete szépnek tűnik, de időtartama kétségbejtőn rövidnek, és ha hozzáveszünk, hogy a röpködő életmód a ciklus utolsó állomása, a legjobb lenne azonnal agyon ütni, mielőtt még petéket rakna le. Mielőtt még az egész előről kezdődne. Fejjel lefelé kitűzni. Ez az egyetlen lehetőség, hogy a peték még véletlenül is essenek ki belőle, ha netalán még élnek. Szervezem a hazautamat. Amint tudok, visszamegyek Máramarosszigetre, az 1990-es évet otthon akarom köszönteni, ha lesz rajtam itt. Egy hónapja kerültem Bukarestbe, most meg alig néhány héttel később vége a kommunizmusnak. Ma, amíg a mentőautóban zötyögve a kórház felé tartottam, az úttorlaszok és a tetőkön ólálkodó orrlövészek között, megint eszembe jutott az a november végi nap, amikor kigördült velem a szerelvény a szigeti állomásról. Mint a 100 éve történt volna, pedig csak néhány hete. Alig hagytuk el a kormos épületeket, lekapcsolták a világítást. Csak a pártot és a hazát éltető felirat körül rezgetné mindenhol fény. Akkor láthattam így utoljára. Mostanra gondolom, már csak a Románia felirat árválkodik a homlokzaton, a többi fölösleges jelzőt leverték a forradalom helyi hősei, ahogy mindenütt. Ki hitte volna ezelőtt pár nappal akár, hogy ilyesmi előfordulhat? Senki. És ettől nem, hogy nőne bennem a remény, hanem úgy látom, a lehető legrosszabbra is fordulhat még a helyzet. Szóval november vége. Hamarabb kellett volna jelentkeznem Bukarestben, de nem jött össze. Túl gyorsan érkezett az áthelyezésem híre. Először át kellett adnom a praxisomat az új körzeti orvosnak. Lassan haladtunk, és egyszer csak lehullott a hó. Csöngött a telefon. Bukarestből kerestek. Kórház kádere se hívott, úgy ordított, hogy nyugodtan félrerakhattam volna a kajlót, akkor is tisztán hallom. Nem halogattam tovább, még aznap megvettem a jegyem. A búcsú vacsorán túl voltunk, mehettem. Az állomáson elkértem a menetrendet, de nem boldogultam vele, így hát megkérdeztem a pénztárnál, mennyi késésre lehet számítani. A jegypénztáros felnézett méteres kötőtűi mögül, mondani akart valamit, de aztán meggondolta magát. Egyik páciensem Komora Erzsike elmélete szerint adjak hozzá minden 10 kilométerhez 1 percet, magyaráztam volna neki, ha rám figyel, további 5-öt minden állomáshoz, ahol megáll a szerelvény, valamint a térre való tekintettel további fél órát, vessem össze a menetrendben jelzett utazási idővel, és megkapom a késés mértékét. Így csupán szótlanul biccentettem, és kisétáltam a cúgos peronra. Az apám báránybőr kabátjában utaztam, és erősítésként magammal hoztam egy gyapjú pokrócot is, amit a térdemre szándékoztam teríteni. Meg fél liter pálinkát, vészhelyzetekre. A fiúk nem vicceltek a 10 éves tervem meghirdetett takarékoskodással, akkor sem kapcsolták be a fűtést, ha mínuszfokot lehetett mérni a fülkékben. De hogy melyik 10 éves terv írta ezt elő, ne kérdezzék. Új évig volt belőle, vagy 100 évnyire való. Már nem emlékszem, Szavér, a vén fecsegő hol csatlakozott a kettes kupéhoz, mert éppen kint cigarettáztam a folyosó végi illemhely előtt. Mikor visszamentem a fülkémhez, dermedten néztem a bejárathoz fölhalmozott csomaghegyet. Az óriási táskáktól úgy tűnt, nem lehet többé bemenni. Kitartóan cibáltam a beragadt tolóajtót, holott láthattam, ha ki is nyitnám, újabb megpróbáltatások várnak rám. Arról nem beszélve, hogy a kupéval együtt a helyemet is elfoglalta az új utas, az ablak melletti, pedig külön gondot fordítottam erre jegyvételkor. Egy csomag kávémba került. Mondhatni, ez volt az én kis örömöm, hogy az ablak mellé üljek és bámuljam a sötét országot. No, meg arra számítottam, ha mégis elindítanák a fűtést, én volnék az első, aki tudomást szerezne róla. Nem mellékes körülmény. Az új utasban mégis, és lehet ekkor választott ki magának, úgy látszott, volt némi előzékenység, mert mielőtt még új fülke után néztem volna, felállt és félrepakolt néhány csomagot, hogy az ajtót ki lehessen nyitni. Pedig már éppen indulni készültem. Odébb állni. Úgy illet hát, hogy bemutatkozzam neki. Szürke, ritkás szakálla, a mellkasát csapkodta. Sárga fogai voltak, és büdös lehellette, mint egy kalugyermek. Csak a csuha hiányzott róla. Csodálkozva nézett rám, valósággal elámult. Húha, akkor egy pillanatra is a többi utasra nézek, láthattam volna, hogy ők is értetlenkedve meresztik rám a szemüket. Erre nem számított. Tudja, kérem, mondta Szavér, tulajdonképpen az, hogy kint vagy bent van az ember, csupán döntés kérdése. Én világéletemben a folyosókon utaztam. Ez merő véletlen, kérem, hogy én jegyet váltottam. Az nem az én stílusom ugyanis, nevetett zavartan, és közben utat csinált az ablakig. Halk és kissé rekettes hangja volt, mintha valami folytogatta volna a torkát, vagy a szakálla felfogta, és tompította a szavait. Megnéztük a jegyünket, ugyanarra a székre szólt mindkettőnké. A sors keze, a sorsé, motyogta Szavér. Ugyanott ülni mégsem lehet, engedje meg, hogy kifizessem. Jöjjön velem, és kifelé ráncigált az ajtón. Elmesélek valamit.
Ez a Xavier egyébként a könyvedben az a főhős vagy hős az én olvasatomban legalábbis, aki a leginkább emlékeztet engem a te korábbi könyveid hőseire. Ugyanis ő az, aki egy ilyen titokzatos alak marad azért a végére is. Tehát, hogy kiderül róla a ritkás szakál, meg a nem tudom micsoda, meg hogy valószínűleg, hogy ő is valakit figyelt, akár ezt az Alex Perzsovszki nevű figurát, de hogy egyébként túl sok mindent nem tudunk meg róla, tehát olyan titokzatos marad. Viszont az ő szájából hangzik el egy csomó lényeges mondata ennek a történetnek. A lepke életére vonatkozóan például, mielőtt erre rátérnénk, azt vettem még észre, hogy ebben a könyvben nem csak az emberek, hanem a terek is alakot váltanak. Itt van például ez a nagyon erős szimbolikával rendelkező Paucescu ház. Azt tudtad-e, hogy ez volt az Osztrák-Magyar Monarchia nagykövetsége korábban?
Hogy de tudtam volna. Még föl is töltöttem az alakváltók Facebookára 4 különböző fotót. A legelső fotó ugye az Osztrák-Magyar Monarchia korában ábrázolja ezt a gyönyörű impozáns épületet. A második fotóm az a 70-es években készült, ugye az ötös direkciá csincs.
Igen, a direkciá csincs.
Az ötös igazgatóság.
A retteget brigád.
Így van, és 89-ben ugye felgyújtják, évekig úgy állt, és akkor a 2000-es évek környékén pedig az építészeti kamara,
egy szövetség,
akkor így azokra a romokra, végül is a tető hiányzott, a romokra így ráépített egy ilyen üveg.
Beleépítették.
A lényeg az, hogy az alsó szintet meghagyták, nagyon-nagyon érdekes. És akkor úgy a kettőt egy hihetetlen látványt nyújt. Egyébként tetszik.
Igen, hát nem örvendoztatlan sikernek egyébként, tehát vannak pro és kontra. De ezen kívül vannak más helyszínek a könyvben, amik ugye változtak, például a Floreasca környéke. Annak hol tudtál utána keresni, vagy... Hogy jött?
Aha, ez tök véletlenül egyébként, de hogy van egy srác, egy bukaresti srác, aki azzal foglalkozik, nem tudom egyébként mivel foglalkozik, de az a hobbija, hogy ilyen elhagyott romos épületeket keres föl, akár illegálisan is bemegy ezekbe a nagyon szép bukaresti, talán a két világháború között épült házakba, vagy fölmegy olyan épületeknek a tetejére is, ahová egyébként nem volna szabad fölmenni, tehát működő valamilyen intézménynek, vagy minisztérium, vagy bárminek, de bárhova képes beszökni, megpróbál kideríteni dolgokat bizonyos helyek, bizonyos épületek történetéről. És akkor ezt a történetet, ugye a Floreasca beli gettó történetét, a cigány gettó történetét onnan. De egyébként még ez sem az ő blogjáról, hanem a blogjának az egyik kommentjéből olvastam ki, és akkor elkezdtem utána nézni, és kevés adatot találtam róla, viszont teljesen megbízható.
Igen, hát hogy ott volt egy része van Bukarestnek, tehát a Bálta Álba is egy ilyen...
De te tudtál ezt a történetet?
Hát nem ennyire részletesen azért, de hallottam róla.
Hát ugye ott azt kell tudni, hogy a Floreasca park helyén, 50-es évek vége fele, vagy mikor... Hát ott egy ilyen nyomortanya volt, cigányok éltek, körülbelül 2-3 ezer ember, és egyszer csak a pártvezetés ezt kinézte magának ezt a helyet, hogy akkor ők oda fognak építkezni, meg egyébként is ott voltak már új építésű tömbházak, és zavarta őket.
A kilátás.
A kilátás, meg a szag, meg a mindenféle, ami ugye ilyen nyomortelettel jár, és akkor egyik éjszaka pedig jött a katonaság, könnygáz dobált erre a nyomortanyára, összefogdosta, akit csak összebírt, azt mondták nekik, hogy Szibériába viszik őket, és közben elvitték Baragánra, visszafele pedig, tehát teherautókkal vitték, visszafele pedig földet hoztak Baragánra, és aztán így a buldózerek azt így a földdel egyenlővé tették ezt a nyomortanyát, és aztán ráholták ezt a termőföldet, egy része park lett, ahogy azt lehet tudni.
Nagyon menő negyede.
Most nagyon menő negyede, igen. És akkor hát ez volt a szekus negyed, tehát ezt lehetett tudni, az 50-es évektől errefele a szekusoknak ott adtak lakást. És ugye Dézsék is ott laktak, vagy arrafele, vagy legalábbis szeretett ott lenni.
Igen, hát ez az Alex Perzsovszki is ott lakik, rá visszatérünk, igen. De előtte volna egy ilyen a könyv szerkezetéhez kapcsolódó kérdésem. Ugye három részre osztod, mondjuk ez érthető, hogy miért, viszont az elnevezés az egy kicsit fura, ugye ez az abdomen, torax és kaput, és akkor itt a lepke élete jutott eszembe, hogy mit is kell a lepkével csinálni ahhoz, hogy ne lehessen termékeny, mert hogy ugye ez pont fordítva, hát has, mellkas, fej, hogy ez,
hát, ez volt fej, a kín, tor, potrok, csak fordítva.
Csak potrok. Hogy fordítva, igen, de hogy ez visszautal a lepke
persze,
életére?
Persze, megfejtetted el.
Megfejtettem? Igen, fantasztikus. Egy kicsit részletesebben.
Hát, hogy ugye, hogy elhangzott az előbb is ez a... Hát, hogy akkor akartam ezzel egy picit játszani, én nem akartam ezt feltétlenül. Az, hogy magyarul írjam oda, azt kicsit túl direktnek éreztem, és akkor mondtam, a latin szavak azok mindig jól hangzanak, és akkor kitaláltam ezt. És akkor ugye elhangzott az imént az a részlet is, hogy akkor fejjel lefele kell, meg hogy az a lepke élete, meg ugye a lepke, ugye, ahogy átalakul, a alakváltás, meg mindenféle ilyen motívumok. Viszont az, hogy a borító végül ilyen lett, hogy fejjel lefelé, azon én is gondolkoztam, hogy de miért is lakták, és ezt csak így rájöttem, de hát azért, mert hogy van ez a fejjel lefelé, és hogy egyébként nagyon hatásvadász, meg is jegyezték az egyik interjúban. Egy román fotós barátomnak a munkája, egy másik fotót szerettem volna, de az nem jött ki valami jól, vagy nem tudták megoldani, és ezért ez lett. Ő pedig azokon a helyeken bóklászik folyamatosan, ezekben az erdőkben. Ő hiúzzal is, farkassal is találkozott, ilyen 1-2 méterre összefutottak az ösvényen. Na de visszatérve a szerkezetre, igen, tehát hogy pontosan az, hogy hátulról kezdődik, tehát hogy a fejtor potrok, tehát a potrok az első, az első fejezet, a középső az mindig középső marad, és a harmadik a kaput, amit hajlamosak vagyunk a végének mondani, az igazából az a fej. Tehát, hogy így van fejjel lefelé. Ez volt az ötletem, ez csak egy ilyen játék, meg ez a hármas tagolás, az azért úgy tetszik, meg azzal lehet valamit kezdeni, de ez tényleg csak az én. De nagyon szépen ráéreztél, úgyhogy remélem működik. Nem, Horváth Péter íróbarátom, ő nem is mi ez, mit jelentenek ezek? Szóval, hogy ő van, aki nem vette figyelembe, és mégis tudott működni. Azért mondom, hogy ennek akkora jelentősége nincs, inkább csak ilyen kis szerkezeti finomságok. Meg amúgy is lehet tagolni, tehát ugye három valamennyire különböző történetről van
szó. De beszélj magad ellen, de minden részlet fontos, nem?
Így van, úgyhogy abba is vagyok.
Na most itt van ez az Alex Perzsovszki nevű figura. Én úgy éreztem, hogy az ő személyébe gyúrt hoztad össze azt, ami egyébként tényleg jellemző volt, hogy az 50-es évek ugye az egy, valószínűleg azért mi keveset tudunk róla, csak azt, amit összeolvastunk, vagy a szüleinktől, nagyszüleinktől hallhattuk. Viszont az én emlékeimben is van ilyen, hogy aki érvényesülni akart, akkor úgymond pártvonalon vagy magasabb pozíciót szeretett volna betölteni, bárhol elkerülhetetlen volt a párt, vagy a SZEKÚ, mint olyan, és hogy ehhez sokan tényleg meghasonultak, vagy letagadták a származásukat.
Igen, ez sok
minden. Ez volt a cél, hogy ezt mutasd be, ezt a...
Egyrészt ez, másrészt meg nem akartam egy ilyen magyar-román ellentétet, tehát hogy nem is erről szólt.
Tehát, hogy ő ugye Rajnai Gyuriként
született, és aztán árvaházba kerül, súlyos betegsége miatt hátrahagyják Kolozsváron, a menekülő édesanyja elmegy az itteni adminisztrációval, a gyereket hátrahagyják a nagymamára, a nagymama meghal, ő árvaházba kerül, és akkor egy ilyen magasrangú belügyis tiszt végül is kiemeli az árvaházból. Az árvaházból ezt azért az egész térségre jellemző volt, hogy szerettek onnan dolgozni, hogy onnan szerezzen utánpótlást, hogy embereket maguknak. És akkor ez az ember végül is románná változik, és ő szereti magát románnak hívni legalábbis, vagy románnak tudni, nevet változtat román. De hát ez azért, igen, erről mindenki tud, erre nagyon sok minden nem lehet.
Igen, de azért ez nem ennyire egyértelmű számomra, tehát hogy ő valóban meg legalábbis az elején úgy próbál ezzel a helyzettel valahogy azonosulni, hogy akkor ő Mától Alex és a többi, de hogy végig azt éreztem, hogy azért az ő múltja, meg az, hogy magyar, az nagyon sokat, hogy is mondjam, hát segít neki abban, hogy hajkurásza ezeket az úgymond ellenállókat.
Hát igen, legalábbis a Székelyföldön, igen. Tehát, hogy ott ugye a magyar tudása nagyon segíti. Volt egy ilyen elképzelésem, hát hogy mivel, hogyha magyarul szólal meg, akkor még úgy, hát gondoljunk arra, bemegyünk egy hivatalba, hogyha magyarul szólnak vissza, hogy egy falusi néni megy be, nem mi, akik mondjuk jobban tudunk, akkor már rögtön nagyobb bizalom van. Hát tud magyarul, akkor ebbe az emberbe megbízok. Van egy ilyen. És akkor, hogyha ez nyilván segítette az ő nyomozásában, ahová egyébként nem akart elmenni, de hát a sorsunk elől nem lehet menekülni. Alapon gondoltam, hadd menjen el oda ő, és intézze, és nézzen szembe ezzel a múlttal, ami valahol az ő múltja, valahol az ő identitása, és hogy az alakváltást mennyire lehet ebben megcsinálni. De azért nagyon-nagyon szívesen vállalta ezt a helyzetet.
Az ilyen született perverzióit kiélhette.
Igen.
Miért pont ezeket a neveket választottad a főhőseidnek, hogy Sólyom, meg Szarvas? Ez olyan kicsit olyan ős-magyar feelinges. Most ezt a hungarofiliát, nem tudom, látták-e, ma megjelent ez a hungarofilia nevű cucc, egy Uruguayban élő magyarországi művész kitalált egy ilyen különféle termékeket készített, például le is írtam valahova, azt mondja, Szent Jobb metró kapaszkodó, és akkor aztán... És akkor így közben, mert hogy ma készültem arra, hogy itt beszélgetni fogunk, és ezért én nagyon jól szórakoztam magamban, hogy itt van egy sólyom, meg egy szarvas.
Tényleg,
meg...
most, hogy mondod, igen, az a csoda szarvas, meg a sólyom, nem.
Kerecsen sólyom. De most nem,
kerecsen sólyom.
Tehát elnézést, meg... nem akarom, hogy ebből...
Nem, de
tehát, hogy ez nem vicc vagy poén,
csak hogy... Elmondom, honnan jön. A regényben lehet találkozni egy ilyen névvel, hogy mi is a neve? Az a Lupsa.
Lupsa.
Ezredesnek nevezve magát.
Igen, aki amerikai tiszti ruhában.
Persze, de ilyen tarantínos érdeket dolgai voltak. Azért nem írtam bele, mert azt mondták volna, hogy ez biztos loptam a, mit tudom, valamelyik Tarantino filmből, a Bestelen Brigantikból, hogy beöltöznek, és akkor ők, mit tudom én, minek adják ki magukat. De hogy a levéltári kutatás folyamán bukkantam erre a Viktor Lupsára, aki Putna járásban tényleg megcsinálta azt, hogy embereket toborzott, akár ilyen, hogy nem tudom, honnan volt amerikai egyenruhája, vagy bármi, és akkor azt mondta, hogy jönnek az amerikaiak, és dollárt is mutogatott, és akkor így az emberek így elkezdték, és akkor egy nagyon szép kis lázadást készített elő, csak hogy az utolsó pillanatban
ő lelépett,
és neki volt egy társa, akit Sólyomnak hívta. Nem, Szarvasnak, bocsánat.
De akár Sólyom is lehetett.
Igen, akár lehetett volna Szarvas is, vagy Sólyom is. És hogy volt egy társa, és ezzel a Szarvassal ők szépen leléptek, a falusiak, vagy az a néhány falu, ahol ezt a lázadást előkészítette, 51-be azt hiszem, ők meg is tették, amire ők vállalkoztak, szépen lefegyverezték a rendőrösöket, minden, és akkor egyszer csak azt látták, hogy de hát itt az egyik faluban igen, ők megtudták, hogy akkor az egész lefújva, mi nem tudtuk meg, jön a katonaság, akkor elkezdtek menekülni, és akkor azt írtam bele a regénybe, hogy van ez a csapat, akivel Szarvas és Sólyom találkozik, hogy akkor ezek ugye üldözik ezt a nagyon kalandos az egész, hogy akkor, hogy ők rosszut akarnak állni ezen a Lupsa nevű lényegében szélhámoson. Nem tudom az okát, hogy ő miért gondolta meg, magát. A lényeg az, hogy én ezzel a történettel találkoztam, és ott volt ez a szarvas név, és nekem ez annyira megtetszett, hogy na, akkor legyen szarvas. És akkor mellé kitalálni valamit, és sólyom szarvas. Ez valahogy így ilyen, hát ilyen erdei állatok. Nem akartam hiúzt adni, mert olyan név, nem tudom. Tehát, hogy ezek ilyen kis, amikor az ember úgy szöszöl otthon, hogy akkor most akkor mi is legyen, mi legyen az a név. Hogy de azért nagyon köszönjük, de ez a magyar nem jutott eszembe egyébként. Csoda szarvas, meg kerecsen sólyom.
Jól érzem azt, hogy azért ez egy ilyen nagyon reménytelen történet, ez az egész ellenállás sztori, hogy ezt te is így érzed, így is akartad ábrázolni?
Persze,
tehát, hogy ebben nincsen semmi felemelő, meg fenkölt, meg... Tehát egyáltalán ennek a... Tulajdonképpen az eredeti történet is, ugye tudod, én most nem pontos dolai vagyok, de környékbeli, és azért találkoztam gyerekkoromban is a pusztai ég sztoriával, nyilván különféle tálalásban, attól függ, hogy ki hogy mesélte. Úgy összegezve azt, amit hallottam, olvastam róla, ez egy reménytelen történet azért.
Teljesen, és nem csak a pusztai ég történet.
Na hát, hogy őszben az egész. Tehát ez kb. 600 emberről volt szó, nem? Akiket 50, nyilván tartanak úgy, ahogy...
54-ben körülbelül 600 ilyen emberről tudnak, akik itt-ott, és ez nem volt így megszervező, hogy akkor ez egy hadsereg lett volna. Persze a román szélső jobb szereti úgy láttatni, hogy itt ez egy nagyon komoly, nagy ellenálló micsoda volt. Egyébként azt látom, hogy a pusztai ég történetére is időről időre próbál mondjuk a magyar szélső jobb, vagy onnan jövő. Szóval, hogy szeret nékezd kisajátítani ezt a történetet, és azért is igyekeztem én, hogy ez valahogy a normalitás terepére, hogy azért nem annyira egyértelműen pozitív hősök, mint ahogy nem is annyira egyértelműen negatív hősök. Ez volt, ezek olyan emberi sorsok, amik egyrészt a történelemnek nagyon furcsa alakulásaival magyarázható személyes jegyek is, azért a pusztai ég, azok borzasztó emberek lehettek. Ezek a verekedős, ilyen nyughatatlan, magunknak keressük a baj típusú emberek voltak, akik belefutottak egy ilyen helyzetbe, hogy Rózsa Sándorék se voltak valami kedves emberek.
Igen.
Szóval, hogy ezek így benne vannak, és ezeket fontos lássuk, fontos tudni, és ugye mégsem vagyunk Rózsa Sándornyi távolságra tőlük, hanem csak mondjuk 4-5 évtizedre, vagy most már 6, nem is tudom mennyi, 7. De hogy ez azért még nagyon közeli dolog, főleg, hogy nem is volt igazából ez földolgozva.
Magányos szomszéd lány, beköszön, mert erre jár. Egy csókot kérnem még. Nem mondhattam nemet, tudtam, hogy baj lehet. Az igazi itt talál. Ott volt az ajtóban állt, itt pedig a mesztelen igazság. Ez ellen nincs kifogás, lenne csak a száradást. Legalább csupán annyit kér, még egyszer.
Szabó Róbert Csabát és Márton Evelint hallják.
Olvassak? Ne olvassak? Van egy kerekebb rész, ami elég korán megvolt egyébként. Tehát az volt az érdekes, hogy ahogy a forgatókönyvet elkezdtem visszaírni szép irodalomba, tehát mindaz, ami nem lehetett használni, azt vagy kidobtam, vagy megtartottam, de nagyon sok esetben kipótoltam korábban megint részekkel, vagy újabb részekkel. És akkor van egy ilyen rész, ami korábban íródott, és egyébként szinte novellaként is. A szarvas család elveszejtéséről szól, szarvasnak a igazából a története, hogy veszítette elő az apját, és lényegében az egész családját. Jöttek perzselt hajjal a völgy nyílásában, ahol a falu cseréptetői megmutatják magukat az almafák fölött. Gyűrték a talpuk alatt az agyagot. Füstölt nyomukban a meleg oldal, a füstszag jött velük lefelé a faluba, és mint egy folytogató, ködös derengés bilincset vetett a házakra, az udvarvégeken rogyadozó istálókra. Egyikük egy dögöt húzott maga után. Lábánál fogva vonszolta a bálamadzagra kötött mocskos testet, hogy a szétnyílt pofájából kinyúló fogak meg-megakadoztak ágakba, gyökerekbe. Egyszer majdnem ott kellett hagyniuk, mert a sövény lépőn alig tudták átcibálni. Ketten rángatták, míg végre sikerült. De lejjebb is nehézségekbe ütköztek, mert nem találták a rést, és át kellett verekedniük magukat ott, ahol ritkásabbnak látszott a bozót. Egyből a felső útra keveredtek, kilökte őket magából a reketyés. Az egyikük fölhengeredett, ahogy átlépett a sáncon, és káromkodva, sírva húzták át a dögöt is. Nem mutatkozott senki arrafelé, pedig jöhetett volna éppenséggel akárki. Máskor a napnak ebben a szakában sosem látták üresnek az utat. Nem túl messze megpillantották az első ház kékre kent falát a mellette leszaladó gyalogösvénnyel. Arrafelé indultak meg az úton, a keréknyomba összegyűlt sáros levet kerülgetve, ami éppenséggel nem jelenti azt, hogy az állat bele ne forgolódott volna a pocsolyákba, de ez láthatólag nem érdekelte őket, és a test a felismerhetetlenségig összesározódott. Még inkább a megnevezhetetlenségbe süllyedt. Egy test volt, amit ezek ketten vonszolnak maguk után a felgyújtott bozótostól, a dombról, aminek gyomrában második világháborús katonákat emészt a mésszel kevert örökkévalóság. Mentek, pedig tudták, a hírük megelőzi őket. Az a makacs füst előttük gomolyogva viszi a hírt, hogy Toma vadász elvtársra gyújtották az akácost. Holott kerülniük kéne, messze el kellene kerülniük saját portájukat, ha jót akarnak maguknak. De a két fiú csak húzza rendületlenül hazafelé az állatot. Úgy rángatják, mint a saját magukat vonszolnák hazafelé. Belekapaszkodnak, nem maguktól mennek, hanem az az élettelen test, az a dög viszi őket. Az vonszolja a két fiút, Nagy Szarvas János az apjuk elé. Viszik Toma vadász elvtárs művét, a lelőtt állatot, a kedvencet, amiért az erdőgyújtogatás nem nagy ár. Lám, az apjuk is hogy szerette azt az állatot. A verés nem az akácosért, hanem az állatért jár. Az úgy dukál, hogy lapátnyéllel ájultra verje őket. Hallják a dombra szaladni a népeket, a tűzoltó szekeret, félrevert harangot hallani, ég a nyíres, és Toma erdőkerülő autója ereszkedik lefelé később a nyomukban, ha úgy tetszik, de az úton a faluba. A nyíres, az akácos oda lett. Nyitják a kiskaput, a szénáskert felől jönnek. Az állatot rövid tanácskozás után a kazlak mellett hagyják, elterül, fekszik a földön, várakozik, a semmibe mered. A kisebbik szipogva nyit előre, az első udvarra megy az apja elé, mert úgy döntöttek, a kicsi megy, őt jobban sajnálja az anyjuk is. A rekesz hangos nyikkanása, az ajtósarok csikorgása a nagyházban tartózkodókat is előszokta csalni. És amikor jön vissza a kicsi az apjával, a nagyobbikat letolt nadrággal találják, megbújva az árnyékszéken. Úgy fél, hogy a taknyát már nem is törli, csak hagyja az arcán végigfolyni, nem sír, csak csuklik, a teste belere meg mindannyiszor. Az ingén, a mellkasánál tenyérnyi folt, vér vagy egyéb váladék, amit az anyja később sehogy sem tud eltüntetni, hiába mossa, ott makacskodik akkor is, amikor pár héttel később munkaszolgálatra behívott apját kíséri el a fabőröndel a városba. És az apja sorolja, hogy mit hogyan csináljanak, míg visszajön a Dunadeltából. Mint valami kitüntetés feszül a fiú mellén az a különös felhő alakú folt, mit jelent, ő sem tudja. Tény, hogy a bőrén is ott látni levakarhatatlanul. Ha esetleg megmutatná, de hát elrejti gondosan, és úgy jár délutánonként közmunkázni, hogy nyakig gombolja magán az inget. Van mit takarítani, mire letisztítják a felperzselt részeket, lassan az üde zöld fű is elősarjad, úgyhogy nem látszik többé messziről különös felhő alakú foltnak sem a perzselt írtás, hanem csak zöldelő oldalnak. A párt megalakulásának évfordulójára rendezett farsangi mulatságon a párttagok állatoknak öltöztek. Így hát disznóból egész kondányi sereg lett egybe, marha csorda és nyáj izzadt bekecsben, kartonból hajtogatott maszkban, összemadzagolt felöltőkben a kultúrotthonban. Amióta a falut ráállították az állattenyésztésre minden fronton, de milyen kéretlenül öröklött szóval mondják ezt fronton, szóval minden fronton ez zajlik, az állatkodás, a farsangi bár sem kivétel. Ebben a berbécs szakban, trágyabűzben, ganészóró hangulatban mondja ki Bordás titkár, hogy a tavaly leégett nyíres helyére homoktöv is telepítsenek, mert nincs szükség több megiramló földre, előkacsingató holttetemekre. Habár a nyír vagy az akác is remek talajfogó, most, hogy felégették, észszerűbb volna, gyorsabban növő és gyökereivel azonos hatékonysággal megkapaszkodó növényzetet ültetni. Ekkor gondolt ő a homoktövisre, ami errefelé még ismeretlen, ám a tudományos szocializmus nem sokára magáévá fogja tenni egészen, bizonyos szövetkezetek már rist is termesztenek, holott nem őshonos errefelé, ellentétben a homoktövissel, ami ráadásul kiváló fagytűrő. Elvtársak izgatottan hallgatták, mert a tombola következett. De Bordás titkár ugyan kissé elkalandozott, még korán sem szándékozott befejezni mondandóját, mert rövid hatásszünet után kifejtette, hogy ha már ősszel számíthatnak a felső vezetés látogatására, akkor miért ne ültetnék úgy azokat a bokrokat, hogy abból a megyei útról olvasva a Mihály vitéz jöjjön ki. Emésztésnyi csönd, de már a tombola kisorsolása után rábólintott a vezetőség. Így hát tavasztól a helyiek homoktövist, pontosabban Mihály vitézt ültettek, és nyár végére, mikor már egészen kivehető mód kezdett zöldből sárgába fakulni a felirat, híre futotta, hogy érkezik a felső vezetés, a látogatás pontosan kijelölt napja vasárnapra esik. Ül Nagyszarvas János két fiával a Mihály vitézről elnevezett bozótos tövében, és gyufájukat rázzák, zörgetik nagyfene unalmukban. Várják, hogy a sárgadom tövét felverje az autópora, és amikor valóban ellepi porpamacsok képében, a kijelölt helyeken szigorú pontossággal lángra lobbantják a homoktövisből ültetett feliratot. Úgyhogy mire a vezetőség nagy-nagy várakozások árán megérkezik a megyei útnak jelzett szakaszára, csak a füstölgő pernyés oldal mered rájuk már megint. Mit is akart mutatni Bordás elvtárs? Kérdezi az országos vezetőség, de Bordás titkár csak legyint. Ugyan-ugyan kérem, az beljebb lesz, majd meglássák, induljunk. Nagyszarvas János nagyobbik fia lopva az ingéreles, és még éppen látja eltűnni a melléről annak a különös felhő alakú foltnak az utolsó milliméterét, és derűsen teli szájjal kacagva iramodik meg apja után, aki kézenfogva baktat lefelé kisöccsével. De mint a sötétben járkálnának még mindig. Apja óvatos, tapogatva kerülgeti a fákat, és a fák megnyílnak előtte, majd összezárnak. Úgy vonulnak be a faluba, mint verhetetlennek hitt föld alól előkerült seregek, akik végül mégiscsak mindegy szálig elvéreztek. És egy év múlva nincs többé szarvas család. Nagyszarvas János börtönbe zárják, a nagyobbik fiú szarvasdénes szénbányába viszik. Az anya a kisebbik fiúval fölkerekedik, és rokonaihoz költözik messze, az ország nyugati felébe, Nagyváradra.
Az elmúlt közel egy órában Szabó Róbert Csaba írót hallották. Őt kérdeztem legújabb regényéről, az Alakváltókról, a kolozsvári Gaudiamus könyvesüzletben. Márton Evelin mára köszöni figyelmüket, Espresszóval jövő szombaton várom önöket, viszont hallásra!
Úgy meg vagyok keseredben, tengeredre. Úgy meg vagyok kuvarakva, mint a sovárja.